Lehet, hogy ez Jákobban még tudatosan is élt, de nem zavarta abbéli felfogását, hogy a fát Ábrahám ültette. Egy bizonyos szellemi értelemben valóban az ő ültetése is lehetett, és az atya gondolkodásmódja szelídebb és átfogóbb volt, mint a miénk, aki csak emeszt vagy amaszt ismerjük, és nyomban az asztalra csapunk, ha az valaha bálfája volt, akkor nem Ábrahám ültette. Az ilyen buzgó igazságkeresés inkább heves és makacs, mint bölcs. És sokkal több méltóság rejlik mind a két szempont csendes egyesítésében, ahogyan azt Jákob tette. Hiszen alapjában azok a formák, amelyekben Izrael a fa alatt az örökké való Istennek hódolt, alig különböztek Kánaán fiainak vallási szokásaitól, kivéve természetesen mindazt a garázdálkodást és sikamló stréfákat, amelyekké annak a népnek Isten tisztelete óhatatlanul elszokott volt fajulni. Körben a Szent Domb lábánál ütötték fel pihenő sátraikat, és azonnal előkészítették a vágásokat, amelyeket az őskori kőasztalon a dalmenen véghez akartak vinni, vagyis előkészítették az áldozati lakomát, melyet azután együtt fogyasztottak el. Bál gyermekei talán másként csinálták. Vajon ők nem az oltárra csorgatták ki a bárányok és bakok vérét, és nem kenték-e be vele az oldalvást magasba meredő követ? Persze ez igaz. De Izrael gyermekei más szellemben tették ezt, és műveltebb jámborsággal, ami főként abban nyilvánult meg, hogy az Isten lakoma után nem csintalankodtak egymással párosan, legalábbis nem nyilvánosan. Jákob Isten dolgaira is tanított a fa alatt, ami korán sem untatta őket, sőt, a serdülőknek rendkívül szórakoztató és fontos volt. Mert valamennyien többé-kevésbé tehetségesek voltak ebben az irányban, és élvezettel fogták fel a csalafintaságokat. Jákob kioktatta őket arról a különbségről, mely Bál sok nevűségét elválasztotta atyái istenének, a legmagasabbnak és az egyetlennek sok nevűségétől. Amaz valóban sokféleséget jelentett, mert nem létezett egyetlen bál, csak bálok, vagyis szentélyek, ligetek, tisztások, források és fák tulajdonosai, birtokosai és védői, egy sereg mezei és házi istenség, amelyek elszigetelten és helyhez kötötten működtek, és összességükben nem volt sem arculatuk, sem személyiségük, sem jelzőik, s legfeljebb, ha városkirálynak, Melkartnak nevezték őket, ha éppen ilyenek voltak, mint például Tírus istensége. Volt, aki Bál Peornak, vagy Bál Hermonnak, vagy Bál Meonnak hívtak. A helység szerint, ahol imádták. Persze volt olyan is, akinek a szövetség Bálja volt a neve, amit Ábrahám Isten munkája fel tudott használni, és az egyiket nevetséges módra még Táncbálnak is hívtak. Ezekből hiányzott a méltóság, és egyáltalán nem volt bennük általános fenség. Egész más volt az eset az atyák istenének sokféle neve tekintetében, amelyek a legcsekélyebb mértékben sem csorbították személyének egységét. El Elyon volt a neve, magasságos isten. El Rai, Isten, aki engem lát. Él Olam, az eónok istene. Vagy Jákobnak megaláztatásából keletkezett nagy látomása óta Él Betél, Lúz istene. Mindezek az elnevezések csak az egy és azonos legfőbb létező Isten szemének váltakozó nevei voltak. Nem helyhez kötött istenségeké, mint a mezei és városi bálok szétszórt sokasága, hanem a mindenben jelenlevő istené, és ebből tulajdonították ezeknek a neveknek az egyenkénti birtoklást. A termékenység, melyet árasztottak, a források, melyeken őrködtek, a fák, amelyekben laktak és suttogtak, a viharok, melyekben tomboltak, a csírafakasztó tavasz, a perzselő keleti szél, ő volt mindez, amik amazok külön-külön voltak, az mind az ő tulajdonsága volt, mindennek ő volt a mindenható istene, mert belőle fakadt mindez, önmagában foglalta össze, ént mondván minden lét létét, ő volt Elohim, a sokféleség, mint egység. Erről az Elohim névről Jákob rendkívül lebilincselően beszélt. A 70-ek számára igen bizalmasan és nem minden furfangosság nélkül. Bizony észrevehető volt, kitől örökölte azt ötödik fia, Dán. Ennek a furfangossága csak a magasabb rendűnek, az öregének csekélyebb értékű fiúi elágazása volt. A kérdés, amelyet taglalt, az volt, hogy az Elohim nevet egyes vagy többes számúnak kell-e felfogniuk, tehát úgy kell-e mondani, hogy Elohim akarja, vagy úgy, hogy Elohim akarják. Ha az ember elismeri, hogy fontos helyesen kifejezni magunkat, akkor ezt el kellett dönteni. És Jákob úgy látszik el is döntötte, amikor az egyes számért szállt síkra. Isten egyetlen volt, és aki azt hitte volna, hogy az Elohim név az élnek, vagyis Istennek többes száma, az tévedésbe esik. Hiszen ez a többes szám helyesen Élim kellett legyen. Elohim egészen mást jelentett. Épp oly kevéssé volt sokféleség az értelme, mint ahogy Ábrahám neve nem volt az. Az urbéli férfiút Ábrámnak nevezték, és nevét később tiszteletből megnyújtották Ábrahámra. Ugyanez történt Elohim esetében is. Ez nem volt egyéb, mint fenséges, megtisztelő megnyújtás, semmi olyat nem értettek rajta, amit több Isten tisztelete névvel kellett volna megbélyegezni, az oktató ezt erősen elméjükbe véste. Elohim egy volt. De aztán mégiscsak úgy lehetett érteni Jákob tanítását, mint a többlet volna. Talán három. Három férfiú jött Ábrahámhoz Mamré ligetébe, amikor kunyhója ajtajában ült, és a nap legforróbb szakába érkezett. És ez a három férfiú az Úristen volt, ahogy az elébük siető Ábrahám nyomban felismerte. Uram, mondotta, miközben földig hajolt előttük, Uram és te, de közben úgy is mondotta, hogy ti és nektek. Megkérte őket, üljenek az árnyékba, és frissüljenek fel tejjel, meg borjúhússal. És ők ettek, aztán így szóltak, esztendőre ilyenkor bizonnyal megtérek hozzád. Ez Isten volt. Egyetlen volt, de kifejezetten harmad magával jelent meg. Több istenséget játszott, de mindig és elvből csupán azt mondotta közben, hogy én. Ábrahám pedig váltakozva tevel és tivel szólította meg. Van tehát mégis valami abban, ha Elohim nevét többes számban használjuk, folytatta Jákob. Az előző, ellenkező értelem hangsúlyozása ellenére is. Sőt, ha még tovább hallgatta őt az ember, akkor átderengett, hogy az ő Isten tapasztalata is, mint Ábrahámé, hármas jellegű volt, és három férfiúból három önálló és mégis egybeeső, magukat énnek nevező szeméből tevődött össze. Jákob ugyanis először az Atya Istenről, vagy Istenről, az Atyáról beszélt, másodszor a jó pásztorról, aki bennünket, az ő juhait legelteti, s harmadszor egy Istenről, akit angyalnak hívott, és akiről ők 70-en úgy érezték, hogy az galambszárnyaival oltalmaz bennünket. Ezek valamennyien Elohim voltak. A hármas egység. Nem tudom, mennyire közelről érint ez benneteket, de Jákob hallgatóit ott a fa alatt rendkívül szórakoztatta és izgatta. Volt érzékük hozzá. Elválóban és még fekhelyükön elalvás előtt is hosszasan és buzgón megvitatták a hallottakat, a megtisztelő név megnyújtást és Ábrahám hármas díszvendégét, a több isten hit kötelező elkerülését az egyetlen istenség következtében, akinek több formájú létezése minden esetre némi kísértést jelentett ebben az irányban, ami azonban éppen csak próbatétel, és Jákob népe között még a serdültek is úgy érezték már, hogy vígan megállják azt. Családfőjük a maga szállását mindhárom Beérsabában eltöltött éjjelen a szent fa alatt ütötte föl. Az első két éjszakán nem álmodott. A harmadik azonban meghozta az álmot, amelynek kedvéért aludt, és amelyre vigasztalás és felfrissülés céljából szüksége volt. Félt Egyiptom földjétől, és nagy szüksége volt a bizonyságra, nem kell félnie attól, hogy lemenjen oda. Azért nem, mert atyáinak Istene nincs helyhez kötve, és abban az alvilágban is véle lesz majd, mint ahogy Lábán országában vele volt. Erősen és szívből volt szüksége a bizonyságtételre, hogy Isten nem csak lemegy vele, hanem őt, vagy minden esetre törzsét, miután nagy néppé tette, bizonnyal fel is hozza majd atyái földjére, a Nimród birodalmak között elterülő országba, amely ugyan szintén ostoba benszülöttek tanulatlan országa, de mégsem Nimród birodalma, úgyhogy az ember ott jobban tisztelhet egy szellemi istent, mint másutt. Röviden, amire lelke vágyott, az a vígasz volt, hogyha elmúlnék ebből a világból, nagy, látványos álmának ígéretei, melyek a bételi Gilgában jutottak osztályrészeül, nem válnak semmivé, hanem Isten, a király, változatlanul megtartja szavát, melyet akkor hárfazengés közben kinyilatkoztatott. Hogy ezt megtudja, ezért aludt, és álmában meg is tudta. Isten szent hangján szólt hozzá úgy, ahogyan a lelke áhította, és legédesebb szava az volt, hogy József fogja bé a te szemeidet, ami bensőséges több értelmű álombéli szózat volt, és azt jelenthette, hogy világi hatalmú fia megvédi majd, és öregségében gondoskodik róla a pogányok között, és azt is, hogy kedvence zárja le majd egykor a szemét, amit az álmodó már régóta álmában sem mert volna elképzelni. Most azonban merészelt ilyet álmodni, ezt és még mást is, és alvó szeme megnedvesedett tőle a szemhéja alatt. Amikor pedig fölébredt, friss volt, és bizonyosság töltötte el, és már elindulhatott erről az állomásról, hogy 70-ed magával tovább vonuljon. Most már beszállt a szélvédős, finom egyiptomi gyaloghintóba, melyet gyapjú virágokkal díszített két fehér szamár hátára fektettek, és ebben még szebb és méltóság teljesebb látvány volt, mint Teveháton. A megfosztó szeretetről. A delta északkeleti részéből Kánaán száraz déli földjén át kereskedelmi út vezetett Beérseba érintésével Hebronba. Ezen vonultak Izrael fiai, vagyis kissé eltértek attól az úttól, melyen a testvérek bevásárló útjukon haladtak. A táj, melyen keresztül útjuk vitt, eleinte elég népes volt, és sok kisebb-nagyobb település akadt rajta. Később, ahogy teltek múltak a napok, mind inkább kifejezetten elátkozott útszakaszokon haladtak, ahol fűszál se termett, s csak csavargó és gaztettekre kész sivatag lakókat láttak messze a távolban elsuhanni, úgyhogy a karaván fegyverbíró férfi népe nem szívesen tette le íját a kezéből. De még a legvadabb tájakon sem tűnt el a civilizáció teljesen, hanem kísérte őket, mint Isten maga, ha borzongató megszakításokkal is ott, ahol megszűnt, és nem volt más vígaszuk, csak egyedül az Isten. Kísérte őket védett sivatagi kutak, a forgalom szellemében létesített és fenntartott útjelzések, kilátótornyok és pihenőhelyek formájában egészen céljukig, ami egyelőre azt jelenti egészen addig a tájékig, ahol az értékes egyiptomi hatalom őreit és bástyáit mélyen előre tolta a nyomorúság földjére, még mielőtt az utasember megpillantotta volna bevehetetlen erődítményét és szőrszálhasogatóan szigorú kapuőrségét, cell erőt falait. 17 nap alatt értek oda, vagy talán néhány nappal később. Ők úgy vélték, hogy útjuk 17 napig tartott, és nem szálltak volna vitába valakivel, aki megszámolta és kiszámította az időt. Bizonyára olyan jellegű volt a napok száma, mintha 17 lett volna, akár több, akár kevesebb volt. Könnyen lehetett néhány nappal több, legalábbis ha hozzászámítjuk a beérsebai tartózkodást. Mert még heves volt a nyár, és Jákobnak az atyának kímélése céljából csak a korai és a késői nappali órákban haladtak tovább. Igen, jó 17 napja volt, hogy Mamréban felszedelőzködtek és útnak indultak, vagyis átadták magukat egy időre a váltakozva felütött sátrak vándor életének. És így a napok múlásával cell erődje elé érkeztek József birodalmának kapujába. Van valakinek a legcsekélyebb aggája a zord határ erőd és vándoraink sorsa tekintetében, hogy tán ott nehézségeik támadtak volna. Hát, ezen jót nevetett volna mindenki, mert nekik aztán volt fermányjuk, útlevelük és hiteles pecsétjük. Istenké! Ilyen még nem volt a nyomorúság földje gyermekeinek kezében annyi bizonyos, akik valaha is Egyiptom földjének kapuin kopogtattak. Nem létezett számukra se kapu, se fal, se rács. Cell erődjének bástyái és tornyai köddé és párává váltak, és az ellenőrök szőrszálhasogató szenvedélye csupa mosolygós szolgálatkészséggé. Hiszen fáraó útlevél ellenőrei megkapták az utasításokat a mi embereink dolgában. Olyan utasításokat, amelyek megszelídítették őket. Jákob gyermekeit bizony nem csekélyebb férfiú hívta meg az országba, mint a kenyér ura Memféből, a király árnyékadója Djepnutefonek fáraó egyetlen egy barátja, ő pedig letelepedés és pásztorkodás céljából hívta meg őket. Aggodalom, nehézségek. Hiszen a gyaloghintó, amelyben az Agg családfőt vitték, már önmagáért és tulajdonosáért is beszélt. Ureus kígyók voltak rajta. Ezek fáraó kincstárából származtak. És aki benne ült, az ünnepélyesen fáradt és szelíd férfiút elvégre is az onnan nem messze eső találkozóra hozták. Találkozóra fiával, az igen magas rangú férfiúval, és ez halott halvánnyá változtathatott bárkit, aki akár csak húzavonát okozó kérdéseket tett volna is fel ennek a családnak. Röviden, nem képzelhetjük eléggé hajbókoló kedvességnek és édeskésnek az ellenőrző tisztek udvariasságát. Az ércrácsok felröppentek, Jákob népe felemelt kezek sorfala közt vonult keresztül a hajóhídon, és málhás csapatával és tipegő nyájaival elárasztotta fáraó mezőit, és elszórt tanyák mentén bevonult a mocsaras lápos legelő vidékre, amelyet facsoportok, gátak és csatornák tarkítottak. Ez volt Goshen, melyet más néven Goshennak, Keshennek és Gózemnak vagy Gózennak is hívtak. Ilyen különböző nevekkel illették-e vidéket az emberek, akik a gáton vonuló út mentén, amelyen Izrael haladt, nátszegélyezte vizes árok által határolt szántóföldet munkáltak meg éppen, és akiket megkérdeztek, csak hogy megbizonyosodjanak, vajon jó úton járnak-e. A karaván alig egy napi járóföldnyire úgymond este felé eléri a Perbasteti Nílus ágat és magát a várost, a macskaházát. De még közelebb esett Pakós termékeny városkája, amely úgy látszik ennek a járásnak székhelye és vásárhelye lehetett, és amelyről nyilván a nevét is kapta, ha az ember végig tekintett a vidéken, rétjein és mocsaras kákás mezőin tükröződő tócsáin, bozótos szigetein és nedvdú síkságain, akkor szembe ötlött Pakós templomának pilonja, amint a hajnali fényben kirajzolódtak körvonalai a szemhatárra. Mert kora reggel vonult be ide Izrael, mint hogy a határ erőd előtt töltötték az éjszakát, és aztán még néhány órán keresztül vonultak nappal a szemhatáron emelkedő építészeti emlék felé, ott megpihentek, és Jákob gyaloghintóját is levették a szamarak hátáról, és míg időztek, a földre tették. Mert itt valahol, nem messze Pakós piaca közelében volt az a pont, amelyet József találkozásuk és a viszontlátás helyéül kitűzött, és amelyről kijelentette, hogy oda akar jönni övéi elé. Kezeskedünk, hogy így határoztatott és rendeltetett el, és ha igaz, amit az írás mond, Júdát pedig elküldé maga előtt Józsefhez, hogy útmutatója legyen Gósen felé, akkor helytelen volna ezt úgy értelmezni, hogy Júda atya előtt utazott a körülgöngyölt városáig, és József csak akkor fogatott be és indult apja elébe Gósen felé. Nem. A felmagasztalt már régóta a közelben volt, már egy-két nappal előbb, és Júdát kiküldték a határba, hogy megkeresse és megmutassa neki, hol táborozik atya, hogy így egymásra találjanak. Itt vár majd Izrael az ő fia urára, szólt Jákob, tegyetek le itt, és te, Jehuda fiam, védj három szolgát magadhoz, és ügess tovább, hogy megtaláld testvéredet, Rákhel elsőszülöttjét, és mutasd meg neki a táborunkat. És Júda engedelmeskedett. Bizonyosan állíthatjuk, hogy nem maradt el sokáig, tán csak egy-két óra hosszat. És miután sikerrel átadta az üzenetet, visszatért, mert hogy nem József feljött vissza, hanem hamarabb megjelent, még mielőtt József megérkezett atyához. Ez abból a kérdésből következik, melyet Jákob, mint mindjárt hallani fogjuk, József közeledtekor intézett hozzá. Igen kedves hely volt az, ahol Jákob várakozott. Három pálmafa árnyékolt a tábor helyét, mintha egyetlen gyökérből szöktek volna szárba, és hűvös szellő lengedezett a kis tó felől, melynek partján magasra nőtt a papírusznád, és tükrén kék és rózsaszín lótuszlilion virult. Itt ült 10 fia körében, akik hamarosan ismét 11-en lettek, amikor Júda visszatért. És nyíltan terült el előtte a madárdalos legelők és rétek tája, úgyhogy vénszeme messze pillanthatott, és elláthatott odáig, ahol a 12. megjelent. Ez pedig úgy történt, hogy meglátták, amint Júda a három szolgával ismét feléjük üget, és csak int a fejével hátra a síkság irányába, de egy szót sem szólt. És így rajta túl tekintettek el ki a messzeségbe. Ott gomolygott valami, még kicsiny a távolban, és villogott és csillogott, és csak úgy vakította őket színeivel, és ez a valami gyorsan hömpölygött feléjük, és szekerek voltak benne, fényesen felkantározott és színes tollakkal ékesített páros paripákkal, előttük s közöttük gyalogfutókkal, gyalogfutókkal a menet végében, és két oldalt, s azok arcukat a legelső kocsi felé fordították, s arra szegezték tekintetüket a kocsira, amely fölé legyezők borultak. Így közeledett az a valami feléjük, így öltött rendes méreteket, míg azok szeme, akik felé közeledett, meg nem tudta különböztetni a benne levő alakokat. Jákob pedig, aki Ag kezét szeme fölé emelte ellenzőnek, úgy nézte, odahívta egyik fiát, aki ismét mellette állt, és így szólt hozzá: Júda, imhol vagyok, atyám, felelte ez. Ki az a közepes testalkatú férfi, kérdezte Jákob, aki ennek a világnak előkelő öltözetében éppen leszáll kocsijáról, és annak aranykasából nyakéke, mint a szivárvány, s ruhája, mint a mennyek fényessége. Ez a te fiad József, atyám, válaszolta Júda. Ha ő az, szólt Jákob, felkelek és elébe megyek. És noha Benyámin és a többiek vissza akarták tartani, még mielőtt segíthettek volna neki, méltóság teljes erőlködéssel elhagyta gyaloghintóját, és egyedül elindult, jobban sántikálva csípőből, mint máskor, mert szándékosan túlozta tiszteletre méltó bicegését a közeledő felé, aki szaporázta lépteit, hogy megrövidítse Jákob útját.